Ő már akkor Európában volt, amikor mi még Ázsiában. Európában már hatalmas katedrálisok épültek, amikor mi még nyereg alatt puhítottuk a húst. Frédi személyében a katedrális építőt csodáltam. Kimagasló alakja volt az orvoslásnak. Pontosan diagnosztizált pillanatok alatt átlátta a legbonyolultabb helyzeteket is, villámgyors és helyes döntéseket hozott. Mérhetetlenül szerencsésen ötvözte a kiváló orvost és a rendkívül jó embert. Dr. Kulka Frigyesről mondja ezt egykori kollégája Elhorváth Katalin könyvében. Az utolsó mondattal kezd. Kulka Frigyes egy rendkívüli gyógyító emlékére. Ez a címe a szép kiállítású, elképesztően gazdag, fotókat, leveleket, dokumentumokat tartalmazó kötetnek. Arról kérdezem a szerzőt, számára miért volt fontos, hogy emléket állítson Kulka Frigyes tüdőgyógyász mellkassebésznek, aki egyébként azt vallotta, hogy nem a betegséget, hanem az egész embert, a testet és a lelket együtt kell gyógyítani.
Több oka is van annak. Az egyik ok az, hogy ő maga olyan lenyűgöző személyiség volt, hogy önmagában ezért érdemes volt neki emléket állítani. Rettenetesen kalandos volt az életútja. Tehát nem akármilyen pályát futott be. Ez ugye kiderül a könyvből, hogy tragikus eseményekben is bővelkedő életútja volt, holokauszt túlélő volt, teljesen árván került Ipolyságról Budapestre, ahol elvégezte az orvosi fakultást, akkor még nem orvosi egyetem volt, hanem a Pázmány Péter Egyetemnek volt egy orvosi fakultása. Azt végezte el. Most ilyen indítatással ekkora pályát, ilyen ívű pályát befutni, az önmagában is nagy teljesítmény. De ráadásul ő olyan magasra jutott, hogy őt tekintették a magyarországi sebészet nagykövetének. Ő volt az, aki első magyarként tüdőtranszplantációt hajtott végre, és úgy is jegyzik, hogy bár az igazit, az emberen végrehajtott első tüdőtranszplantációt nem ő végezte, mert akkor már nem élt, de az alapjait ő tette le. Tehát a tudományos munkássága az valami egészen páratlan volt. És mellé egy olyan mélységes humánum párosult, hogy az egyszerűen lenyűgöző volt, megkerülhetetlen. És a másik ok, amiért azt gondoltam, hogy meg kell írni ezt a könyvet, az az, hogy példát mutasson, és erőt merítsenek belőle a mai meg a mindenkori orvosok.
Valaki mondja róla, hogy jó orvos volt, jó sebész volt, és jó ember volt, és hogy ez a három egy nagyon páratlan együttállás. Miben nyilvánult mindez meg?
Tényleg hihetetlen együttérző képessége volt. Ez abban nyilvánult meg például, amit a fia János mond el, hogy annyira szerette a betegeit, hogy meg is simogatta őket. Most ilyet azért nem nagyon látsz orvostól, hogy olyan szeretettel viszonyul a betegeihez, hogy megsimogatja, megcirogatja őket. Minden apró részletre odafigyelt. Ezt kollégái mesélték, hogy reggelente a szokásos orvosi konferenciák, megbeszélések előtt ő végigrohant az összes osztályon a klinikáin, és a betegek fekvéséből meg tudta állapítani, hogy ki van rosszul. És azt ő már akkor a konferencián felvetette, hogy na erre a betegre nagyon oda kell figyelni. Nem volt jellemző akkor sem, ma pláne nem az, hogy ő tüzetesen meg is vizsgált mindenkit. Tehát ő nagyon fontosnak tartotta a manuális vizsgálatokat. Megtapintotta a nyirokcsomókat a betegeken, mert abból nagyon sok információt szűrt le. Sok rákos beteget operált, és hogyha valakinek a nyirokcsomói akár csak egy picit is duzzadtak voltak, abból ő tudta, hogy milyen állapotban van. Rendkívül jó diagnoszta volt. Aztán miben nyilvánult még meg? Például abban, hogy ő elvárta, és ő vezette be a Szegedi Klinikán, hogy a legapróbb részletekig minden labor leletről be kellett számolniuk az orvosoknak. És az előtte egyáltalán nem volt így. Tehát a legutolsó paraméterig kikérdezett mindent a neki reperáló orvostól. Azt is elmondta egy volt kollégája, hogy annyira vigyázott a betegek szemérmére, az emberi méltóságukra, hogy amikor vizsgálta őket, akár egy nagy viziten, akkor kis paravánt készített a takarójukból, hogy külső szem ne lássa azt, amit nem kell neki látnia. Bármikor hajlandó volt berohanni, hogyha hívták, és ez nagyon sokszor elő is fordult, hogy tanácstalan volt az éppen ügyeletes orvos, és ez bárhol volt, azonnal be lehetett rángatni. Ott termett akkor, amikor kellett. És megoldotta a problémát. Olyan nem volt, hogy ő valamit ne oldott volna meg.
Mennyiben jelentett érvet abban, hogy ő orvos lett, az, hogy ő átesett ezen a betegségen? Mert ugye olvasni az ő gyerekkoráról, és kiderül, hogy Kulka Frigyes színészi ambíciókat is dédelgetett, és egyébként orvos is akart lenni.
Igen, azt elmondja, hogy valószínűleg az is hozzájárult ahhoz, hogy orvos legyen, valamint ahhoz, hogy ő tüdőgyógyász legyen és sebész, ahhoz is hozzájárult, hogy maga is átesett ugye tuberkulózison, sőt, meg is operálták. Ez biztosan hozzájárult. És erre ugye nekem nincs bizonyítékom, de én azt gondolom, hogy az is hozzájárulhatott, hogy nagyon korán, 9 éves volt ő, amikor a 4 éves húgát elvesztették, mert meghalt agyhártya gyulladásban. Szerintem ez is, de erre nincs bizonyítékom, ezt csak én érzem így.
Azt megkérdezhetem, hogy mennyi idő volt összeállítani ezt a könyvet, mert elképesztő mennyiségű interjú készült, nagyon-nagyon sok anyag, nagyon sok fotó, rengeteg dokumentum.
Szűken véve 3 év, de mondhatnék 35-öt is, mert azóta foglalkoztatott. 85-ben operált engem, és azóta foglalkoztatott engem ez a dolog, hogy valamit kell kezdeni, írni kell róla, és aztán 2017-ben volt az, amiben is van a könyvben, hogy egy emlékkiállítást rendeztek neki Szegeden, és akkor a lánya, Janina elmondta a helyi televíziónak, hogy olyan életútja volt az apjának, amit mindenképpen érdemes lenne megírni, és hogyha ő tudna írni, akkor megírná. És akkor ez adta az utolsó löketet, hogy akkor majd én leszek az, aki ezt megírja. És a kutató munka az hosszú ideig tartott, tehát ugye nem csak interjúkról van szó, hanem arról, hogy egy csomó mindent segítséggel persze, levéltárakból, meg innen-onnan szedtem össze.
Hát meg interjú részletek.
Így van, na most abban egyébként nagy segítséget kaptam a családtól, Janinától, meg Jánostól, hogy régi anyagokat, amiket a családi archívumban őriztek, azokat átadták nekem, és engedélyezték a megjelenését, tehát az például nagy segítség volt. Először azokat próbáltam megkeresni, akik kollégái voltak, aztán akikkel baráti viszonyban volt, és nem orvosok, azokat is megkerestem, aztán elkezdtem én magam vadászni. Az nagyon fontos az egész könyv szempontjából, hogy amikor még csak írtam, tehát még csak készült, akkor létrehoztam egy Facebook oldalt, hogy ott összegyűjtsem azokat az embereket, akik ismerték, akár betegei voltak, akár kollégáik, és meséljenek. És ez olyan szépen beindult, nagyon rövid idő alatt, hogy tényleg elkezdték megosztani a saját személyes történeteiket. Jó páran így kerültek be a könyvbe. Ami még fontos, hogy ez a könyv ez teljes egészében közösségi finanszírozásból jött létre.
Ami mit jelent?
Ami azt jelenti, hogy összeadták a pénzt. Voltak benne szervezetek is, tehát mondjuk sebésztársaság például támogatta az NKA is, de magánszemélyek és külföldről is támogatták magánszemélyek, olyanok is, akik ismerték, és olyanok is, akik egyáltalán nem ismerték. Csak fontosnak tartották, hogy emléket állítsunk neki.
A könyvedből az derül, hogy van itt egy család, különleges emberek, egy gyönyörű, intelligens feleség, egy nagy tehetségű, igazán jó ember, jó társasági ember, és nagy tudású orvos, a Kulka Frigyes, és hát 2 tehetséges gyerek, a Janina, aki patológus lett, és a János, aki színész. Az ember azon gondolkodik, hogy vajon hogyan tudtad leválasztani például a legendákat? Kifénylenek abból a közösségből, abból a világból, mintha mindenki mindig rájuk figyelt volna, mert valóban tehetséges és különleges emberek voltak.
Nagyon nehéz volt, hogy ne avassuk szenté. Tényleg nehéz volt elkerülni, de az a helyzet, hogy valahol tulajdonképpen szent volt. És ugye minél inkább telik az idő, annál inkább úgy látjuk, hogy az, amit ő véghez vitt, az páratlan. Jó, ha 100-200 évenként születik egy ilyen ember. Az, hogy ő hihetetlenül művelt volt, olvasott volt, tájékozott volt, és nem csak a szakmájában volt tájékozott, hanem volt irodalmi jártassága, művészeti jártassága. Az nagyon fontos volt a munkája szempontjából, mert azt mondta, hogy mindent meg akar tudni az emberről, és szerinte a legtöbbet egy jó szerző, jó színházi előadásából tudhat meg. Jó rendezővel, jó színészekkel persze. Tehát, hogy annál többet az emberről nem mond el semmi. És amit ő tanult ezekből a művekből, közvetlenül beépítette a munkájába. De ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy nemzetközi konferenciákra járjanak, tehát hogy legyenek benne a nemzetközi vérkeringésben. Annak idején gondolj bele, a folyóiratok azok inkább nem jártak, mint jártak, külföldi folyóiratok az orvosi könyvtárban, tehát ő megrendelgette Amerikából például szakirodalmat a tüdőtranszplantációhoz, hogy mire megérkezett, az nem tudom én, egy hónapig tartott körülbelül. Most meg felmész az internetre, és 2 perc múlva ott van.
Ez az ő munkamorája, vagy akár a tempó, ahogyan dolgozott, vagy az elszántsága, meg hogy nincs lehetetlen. Ebben mennyit számított az észak-koreai 3 év, amit kint töltött? Vagy hát azt kétszer is volt. Miért ment ki egyáltalán?
Ez is egy érdekes történet. Azért ment ki, mert hivatalnokot akartak belőle csinálni. Kapott egy ajánlatot a minisztériumból, hogy beiskolázzák, elküldik egy 2 éves főiskolára, és amikor azt elvégzi, akkor fontos hivatali pozíciót kap. És ő ezt egyáltalán nem akarta, és azt kérdezte, hogy nem lehetne-e, hogy az íróasztal helyett inkább műtőasztal legyen. És akkor ráförmettek, azt mondták, hogy most itt áldozatokat kell hozni, meg ez demagógia, és így tovább, és mondta, hogy ja, hát, hogyha áldozatokat kell hozni, akkor menjünk mindjárt Koreába. De ő ezt félig meddig viccnek szánta, és akkor nem sokkal később felhívták a minisztériumba, hogy ha jó, Kulka elvtárs önként jelentkezett Koreába. Tehát így, így került oda. És ott tényleg tábori, háborús körülmények között próbálták megmenteni az emberek életét.
Az egy hadikórház volt.
Így van, uh-huh. Hadikórház. Rákosi Mátyásról elnevezett hadikórház volt. Koreában semmiük nem volt, tehát még fertőtlenítő szer sem volt, amennyinek kellett volna lenni, tehát az alapvető sterilitást sem tudták biztosítani. Úgyhogy ott improvizálnia kellett mindenkinek, és ugye ő vezette a sebészetet, tehát főleg neki kellett improvizálnia és utasításokat adni, hogy hogyan végezzék a műtéteket, tehát ott rengeteget tanult. De előrébb mennék, mert ő abból is rengeteget tanult, hogy ugye a holokauszt túlélőként megszökött a munkaszolgálatból például. Ott bujkált harmad magával egy kis faluban, valahol Nyugat-Magyarországon. Valakivel együtt úgy szökött meg, hogy bevagonírozták őket, és felbontották a vagonnak a padlózatát, és azon keresztül kimásztak, úgy szöktek meg. De most, hogyha belegondolsz abba, hogy ehhez milyen reflexek kellenek.
Hát meg micsoda lélekjelenlét azért.
És micsoda lélekjelenlét, így van. Mm. És micsoda improvizációs készség. Tehát, hogy őt a sorsa is afelé lökte, hogy megtanuljon gyors döntéseket hozni, rettenetesen jól átlássa a legbonyolultabb helyzeteket is, és ezt mind kamatoztatta a munkájában.
És akkor totálisan egyedül volt a világban.
Egész családja elpusztult, igen. És azért azt is tegyük hozzá, hogy amikor megérkezett Ipolyságra, ahol ugye szembesült azzal, hogy senki nem érte túl rajta kívül a holokausztot, akkor azt látta, hogy az utcán az édesanyja bundájában jön szembe valaki, behívták egy házba, és ott azzal az étkészlettel terítettek, ami az ő családjáé volt. Tehát, hogy nem elég, hogy az történt, ami, de még ezzel is szembesülnie kellett. És akkor nagyon gyorsan úgy döntött, hogy ott hagyja Ipolyságot, és fölszállt egy tehervonat tetejére, és azzal jött Budapestre, és teljesen árvan és nincs telenül elkezdte az orvosi tanulmányait.
Ugye mindenki, aki mesél róla, kollégák, barátok, ugye azt mondják, hogy milyen fantasztikus társasági ember volt, és milyen vicces. És hogy otthon viszont volt egy ilyen szomorú apakép, a Janina és a János is elmondják, hogy, hogy sokszor látták őt szomorúnak.
Azt a tragédiát végig élni, ami vele történt, ez szomorúvá teszi az embert örökre. Szerintem az volt a gyógyír, hogy ő humorral próbálta ezt saját magával is elfeledtetni. És hát nem véletlenül mondta, hogy számára a lét öröme az, hogy másokon segíthet. És minden egyes percét hasznosan akarta tenni. És ez így is történt, hogy amikor neki dolga volt, már pedig mindig dolga volt, akkor megfeledkezett arról, ami egyébként állandóan benne volt és foglalkoztatta. És azért azt se felejtsük el, hogy ugye a háború elmúlt, a holokausztot túlélte, na de azok az emberek, akik okozták, azok itt maradtak, tehát azokkal egy ország fedél alatt élt továbbra is. És ugye nem volt vége az emberi aljasságnak a háborúval, mert amikor ő már aktívan dolgozott a Korányi Intézetben, meg később Szegeden, akkor jelentgettek róla a 3x3-as meg a 3x2-es ügyosztálynak olyan kollégák, akikkel a legjobbat tette. Tehát akiket ő küldött el külföldi tanulmányútra, ő szerzett nekik szállást, ő szerezte nekik a menzán az étkezési lehetőséget, sokuknak pénzt adott ő a saját zsebéből. Na, ezek közül néhányan jelentgettek róla.
És az is döbbenetes, amikor valaki olyat műtött szó nélkül, aki egyébként tehet arról, hogy a családja, valami történt.
Egészen konkrétan azt a csendőrt operálta meg, aki puskatussal fejbe vágta az édesanyját, és odébb taszította, amikor bevagonírozták őket.
Ez elképzelhetetlen egyébként ez a helyzet, hogy őt fölismeri a betegágyon, és nem is szól neki.
Hát ez mutatja a hihetetlen nagyságát. Amit ő úgy foglalt össze, hogy ez a mi arcpoétikánk, hogy akkor mindenről megfeledkezünk, amikor gyógyítunk, ha nagyon nehéz, akkor is.
Mennyire volt az célod, hogy az orvos tudomány akkori állását Kulka Frigyes pályafutása alatt, hogy azt is megmutasd ebben a könyvben?
Kifejezett célom volt ezt is megmutatni. Ő ugye nagyon rövid ideig élt, 64 évig élt összesen. 25-ben született, és 89-ben halt meg. És ez a 64 év, ez ugye egy szelete az orvostudománynak, a 20. századi orvostudománynak, és az az aktív, nem tudom, 40-valahány év, amit orvosként, nem is azt mondom, hogy orvosként, hanem gyógyítóként, mert van különbség a két kifejezés között, amit ő eltöltött, az döntő volt a hazai orvostudományban is, meg a nemzetközi orvostudományban is. Célom volt ezt megmutatni, igen.
Az ember arról olvas a könyvedben, hogy a kollégái hogyan mesélnek akár a műtétekről, akár arról, hogy ő hogyan tanított, milyen módszerei voltak, hogy itt van ez a szállóigévé vált mondat, ami a címe is a könyvednek. Erről egyébként beszéljünk, hogy ez mit jelentett nála.
Mindig rohant. Egyrészt ideje, másrészt kedve nem volt arra, hogy meghallgassa az üres fecsegéseket. És általában azért fordultak hozzá, mert kérni akartak tőle valamit. Mindenkinek segített, arról volt híres, hogy mindenkinek segített, mindenféle búvarbajjal lehetett hozzáfordulni, de ezeket az előzetes parolázásokat, hogy tiszteletem professzor úr, azt szeretném mondani, hogy és így tovább, ezeket nem akarta meghallgatni, és akkor bevezette, hogy az utolsó mondata kezd, vagy kezd a végén. Több formája volt ennek, de ez volt a lényege, hogy a végén kezd, a lényeggel kezd, mert hogy arra nincs időm, hogy meghallgassam az összes többit. Persze voltak nagy sértődések az elején, de aztán elfogadták tőle, és annak megfelelően kezdtek vele kommunikálni. De tényleg szó szerint rohant egyik helyről a másikra, és az egykori titkárnője elmeséli, hogy sokszor annyi ideje volt csak, amikor az egyik linkáról átrohant a másikra, hogy a parkolóban gyorsan aláírta azokat a hivatalos leveleket vagy iratokat, amiket alá kellett írnia, és már rohan tovább. Azt is elmesélték többen, hogy amikor szakmai problémákat akartak vele megbeszélni, akkor valahogy röptében elkapták, és beültek mellé az autóba, amikor egyik helyről áthajtott a másikra, az eltartott, nem tudom, 20 percig, és 20 perc alatt meg tudtak beszélni mindent.
Elmondod, hogy mi ez a két hely, mert ugye két intézményt vezetett egyszerre.
Igen, az egyik az a Korányi intézetben volt a mellkassebészet, ami Budapest és Budakeszi határában van. A másik hely pedig a Szabolcs utcában volt, az orvos továbbképző intézetben. Ott vezette az egyes számú sebészeti klinikát, és nem mellesleg az orvos továbbképzőnek a rektora volt.
És az utolsó pillanatig műtött is.
A világon a legjobban műteni szeretett. Elmondta, többször elmondta, hogy tulajdonképpen ő a hobbiát műveli. Azon is gondolkodott állandóan, hogy hogyan lehetne kíméletesebbé tenni a műtéteket, hogy kevesebbet szenvedjenek a betegek. Szenvedélyesen szeretett operálni. Mondták azt, hogy a kés Paganinie, volt, aki úgy fogalmazott, hogy a szike Paganinie. Ez azt jelenti egyébként, hogy a művésze volt a szakmájának, a sebészetnek.
Az utolsó mondattal kezd Kulka Frigyes egy rendkívüli gyógyító emlékére. L. Horváth Katalin kötetét a Napkút kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak ma is. További kellemes rádiózást kívánok!